Hashem. Ellazulva, ugyanakkor éberen, tudatosan nyitottam. Nézzük fel újra a motivációnkat, hogy miért vagyunk itt. Erősítsük meg. Szedjük össze magunkat. Tehát az öt erő meditációjával foglalkozunk, az öt erő gyógyításával, tisztításával és a többivel. És azt mondtuk, hogy az öt erő mindenben jelen van, finomabb, durvább szinteken, külső, belső és közbülső területeken. A közbülsőnek nevezzük a testünket. Külső a környezet, belső a tudat, és a közbülső a test. Ezt így szokták mondani. Tehát minden szinten, mindenhol ez az öt erő jelen van, és az öt erő játéka, tehát az öt erő egymással kölcsönhatásban van, az öt erő nem válik el egymástól, igazából az öt erő szétválaszthatatlan. Hát a gyakorlatban az öt erő szétválaszthatatlan, mindenben jelen van mind az öt erő. Csak amikor dolgozunk velük, akkor mondjuk így, hogy szétválasztjuk őket, de csak olyan értelemben, hogy egyenként egy-egy erővel dolgozunk. De végső soron az öt erő szétválaszthatatlan. Úgy kell elképzelni, mint ahogyan a prizma öt színe, hát a prizmán átengedett fénysugár öt színe, a szivárvány öt színe. Mielőtt a prizmán átengedjük, az fehér fény. Benne van az öt szín a fehérben, de teljesen szétválaszthatatlan egymástól. A prizma csak megmutatja, hogy az öt színben van az öt, a fehérben, de nem választja szét. Csak úgy tűnik. Megmutatja, hogy ott van. Tehát hasonlóképpen kell gondolkoznunk. Az öt erő az mindig egy, nincsenek külön választva, és nem válnak el egymástól. Tehát az öt erő kölcsönös egymásra hatása és játék, a tánca, az öt erő tánca alkotja a világot, a világ dinamikus valóságát. Tehát itt beszélünk ugye megnyilvánult aspektusokról, és beszélünk rejtett aspektusokról is. Beszélünk külső aspektusról, belső aspektusról. Most egy kicsit ezzel foglalkozunk. Kapcsolat a külső és belső erők között. A külső és belső erők, külső és belső megnyilvánulásai tevékenységeink által kerülnek egymással kapcsolatba. Tehát a földerő külső anyagi megnyilvánulása, a föld belső anyagi megnyilvánulásához, a húshoz, az evés által kapcsolódik. Ja? Tehát ugye a külső környezetben vannak szilárd dolgok, testünkben is vannak szilárd dolgok, ilyen a hús, a csont, és a többi szervek, igaz? És tehát a külső erő a belső erőhöz az evés által kapcsolódik. Ennek megvan a maga külön tudománya, de most a részletekkel nem foglalkozunk. Ja? A vízerő külső folyadéka, ja, a vér belső folyadékához az ivás által kapcsolódik. Ja. A tűzerő külső napját, ugye a tűz a nap, a test belső melegéhez a meleg fölszívódása kapcsolja. A levegő erő külső szelét a lélegzet belső szelével a légzés köti össze. A térerő külső égboltja, tehát a tér, az űr, az égbolt, az elme belső terével a nyitottság révén lép kapcsolatba. Mind az öt erő kölcsönösen összefügg egymással, és egymást magába foglalja, ami által lehetővé válik kapcsolódásuk, és képesek létrehozni a tünemények végtelen megnyilvánulását. Tehát ezek ugye kiragadott példák csak, de ugye, hogy illusztráljuk valamennyire a dolgok összefüggését és egymásra hatását, de tehát az öt erő az egymástól elválaszthatatlan, egymást kölcsönösen magába foglalja mind az öt erő, ahogy mondtam, ugye a fehér fény és a szivárvány színei, és tehát az erők kapcsolódnak, sőt úgy kapcsolódnak, hogy szétválaszthatatlan módon kapcsolódnak egymáshoz. Ja. Amikor valaki meghal, akkor az öt erő fokozatosan feloldódik. Tehát ugye a testünkben ott van az öt erő, a testhez kapcsolódik a tudatunk, és abban is ott van az öt erő, igaz? És aztán ott van a külső környezetben az öt erő. Tehát amikor valaki meghal, akkor az erők a testben, testünkben és a tudatunkban lévő erők fokozatosan föloldódnak. Ez a haldoklás folyamata. Amikor a föld erő anyagi alakja a víz erőben feloldódik, tehát a testünkben és a tudatunkban lévő, most ugye a haldoklásról van szó, tehát be a magunkra gondoljunk, tehát a testre és a tudatra, tehát a föld erő anyagi alakja a víz erőben feloldódik, ez az első lépés, tehát a föld erő feloldódik a vízben. Ennek van jele a haldoklás folyamán. A test fakó és tehetetlen lesz. Ja? Tehát ugye elveszi a szilárdságát. Szilárdság, ugye, amikor élünk, egészségesek vagyunk, a testnek van egy tartása, szilárdsága van, igaz? Tehát természetes, hogy az ember ugye föl tud állni, tud mozogni, ugye fölle tud emelni dolgokat, meg tud tartani dolgokat, el tud végezni munkát, egyenesen tudja tartani a fejét, a testét, stb. De például már, amikor egy kicsit megbetegszünk, akkor is érezzük, hogy meg kell támasztani a fejünket, hátra kell dőlnünk, mert fáradtak vagyunk, nehéz fölkelni az ágyból, munkavégzésre nem is gondolhatunk, mert nincs erőnk. Ugye ez már annak a jele, hogy a föld erő meggyengült, tehát a tartás, a szilárdság leépült a testünkben a betegség révén. Tehát a haldoklás első lépése ugyanez, a test elveszi a tartását, a szilárdságát, és ugyanakkor egy fakó megfakul és tehetetlen lesz. Második lépés, amikor a vízerő anyagi alakja a tűzerőben feloldódik, a test kiszárad. Ja? Tehát a nyálkahártyák, ugye az orr, a száj kiszárad, a nyálk felsősorban a nyálkahártyákra kell gondolni, ugye kiszárad a száj, kiszárad az orr, és így nehéz lesz a légzés. És tehát ez annak a jele, hogy a vízerő feloldódott át a tűzerőben, ugye alulról fölfelé megy az oldódás, tehát ugye a föld a vízbe, a víz a tűzbe oldódik. Amikor a tűzerő melege a levegő erőben feloldódik, a test kihűl. Ugye a testnek van egy természetes, mondjuk állandó hője, igaz? Nagyjából állandó hő, ugye ez a 36,5 fok körülbelül, ami kicsit ingadozhat, kicsit lehűlhet az ember, fél fokokat, ugye belázasodhat, egy-két fokkal emelkedhet a hő, de ugye nagy kilengések nincsenek. Tehát nagyjából a testünk tart egy bizonyos hőt. Ja? Ami érdekes, ugye nagyon érdekes, ugye, mert általában megnézzük minden mást, kivéve ugye a melegvérű állatokat és az embereket, ugye, minden ugye fölveszi a környezet hőmérsékletét. Tehát ugye a élettelen anyagok, a kő, a fa, a minden ugye, akkor ugye még a hüllők is ugye, azok is ugye lehűlnek, és fölveszik nagyjából a test, a környezet hőmérsékletét. Ezzel szemben ugye a melegvérű állatok és az emberek egy állandó hőmérsékletet tartanak. És ez a tüzerőnek köszönhető. Tehát saját tüze van, a tüzünk van, és ez a tűz ugye melegen tartja a testünket. Most amikor ez a tűzerő ugye leromlik, és bomlásnak indul a testben a haldoklás folyamán, akkor a test kihűl, elveszti ezt a képességét, hogy saját hőt tartson, és ugye a holttest az fölveszi a környezet hőmérsékletét. Most ugye ez persze egy folyamat, ugye az elején a haldokló érzi, hogy a végtagokból ugye visszahúzódik a hő, és akkor ugye érzi, hogy ilyen jeges, azt mondjuk, hogy jön a halál jeges szele, igaz, és tehát kihűlnek a végtagok, a lábak, a kezek, stb., orr, homlok, stb., fej, ajkak, stb., és akkor ugye jön a halál jeges szele, és akkor ugye ezt a haldokló érzi, de a környezet is, hogyha megfogják ugye a testét, akkor érzik, hogy a végtagok már hidegek, és ugye még a törzs az tart egy darabig valamennyi meleget, és utána végül az is kihűl. Tehát ez ugye amikor is a tűz erő, a levegő erőben feloldódik. Amikor a levegő erő lélegzete a tér erőben feloldódik, az elme elveszti az öntudatát. Ja? Tehát amikor végül a levegő erő is, a levegő erő ugye itt a mozgékonyságot jelenti, és a légzést az eleven testben. Tehát az eleven test azt jelenti, amíg tudat kapcsolódik a testhez, ugye, addig a test mozgékony, mozgásképes, és lélegzik, nem csak lélegzik, hát mozgás van a testben, például a szívverés, légzés, ugye, és szívveréssel azt jelenti, ugye, véráramlás, stb., tehát ez mind ez a mozgás, ez a levegőerő. Most ugye, amikor a levegőerő végül föloldódik a térben, akkor az történik, hogy az elme elveszi az öntudatát, és ezt hívják úgy, hogy halál. Tehát akkor a test, az elme elsötétül. Tehát egyszerűen elveszi nem csak a külső világgal való kapcsolatot, hanem egy belső elsötétülés is van, tehát olyan, mint egy ájulás. Egy ájulásszerű állapotba kerül, mély ájulásszerű állapotba kerül a tudat. Ez ugye az általános lefolyás a halálnak, ugye ez persze módosulhat, ugye minden egyén kicsit mások az adottságok, és aztán persze ott vannak azok, akik a tudattal sokat foglalkoztak, és képesek a tudat mélyebb állapotaiban is időzni, ugye ezek a jógik, ezek nem veszik el az öntudatukat, amikor meghalnak, hanem ugye egy mély tudatosságban átélik mindazt, ami történik. Tehát egy mély, de ugyanakkor világos tudatossággal átélik az elemek egymásba olvadását, és tudják, ugye követik, hogy na most a föld beleolvadt a vízbe, most a víz beleolvadt a tűzbe, és így tovább, és most ugye jön a tudatnak a föloldódása, aminek ugye megvan a maga folyamata, most erről nem beszélünk, külön, és utána ez ugye a tibeti halottas könyvben vannak kiadványaink, amelyekben ezek jól elolvashatók, Lényeg az, hogy ugye ezek nagyon fontos dolgok. Lényeg az, hogy tehát a tudat maga nem hal meg. Nagyon fontos, a tudat nem hal meg. Tehát a tudat durvább aspektusai feloldódnak, de a tudat, hogy mondjam, finomabb energiái, azoknak a folytonossága nem szakad meg. Csak úgy tűnik egy képzetlen tudatú haldoklónak, mert az egyszerűen elveszi a kapcsolatot, elveszi az eszméletét, és akkor vége. Vége, akkor úgy tűnik, hogy meghalt. Nos, tehát így ezt hívjuk úgy, hogy halál. Most van kétféle szemlélet, ugye a belső ösvény szemléletén kívül, ami uralkodik a világban, az egyiket úgy hívjuk nihilizmus, a másikat eternalizmus. Hát a nihilizmust azt értjük, eternalizmus alatt értjük a öröklét hitet, tehát akik az öröklétben hisznek, eternalizmus ez jelenti, hogy öröklét hit. Ha a szemléletünk nihilista, hát ez a materializmus, ugye, nihilista, ha a szemléletünk nihilista, és azt hiszük, hogy véletlen egybeesés eredményeképp születtünk, ja, ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát, ha a szemléletünk nihilista, és azt hiszük, hogy véletlen egybeesés eredményeképp születtünk. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy nem hiszünk a karmában és a tudat folytonosságában, hanem csak egyszerűen létrejöttünk. Ez a nihilista szemlélet, ugye ez a materialista szemlélet. Létrejöttünk, hogy honnan nem, hát az egyrészt nem is téma, másrészt pedig, ha valaki ugye valamit, ugye nem tudom én, állít, hogy előző élet, stb., akkor azt kifejezetten tagadjuk. Olyan nincs. Tehát ez a nihilizmus. Tehát, ha ez így van, hogy azt gondoljuk, azt hiszük, hogy véletlen egybeesés eredményeképp születtünk, akkor úgy gondoljuk, a jelenségek véget érnek a halállal, vagy a körülmények változásával, így új jelenségekről beszélni alaptalan. Ja? Tehát, hogy folytatása lenne. Tehát a halállal mindennek vége, és nincs folytatás. Ezt mondja ugye a nihilista, materialista szemlélet. Ezzel szemben, ha a szemléletünk eternalista, tehát örökléthitű, és egy láthatatlan teremtőben hiszünk, akkor úgy gondoljuk, halálunkkor a teremtőnkhöz térünk, így bizakodóan a mennybe jutásról beszélünk. Tehát az a másik fajta szemlélet, ami nem a belső ösvény, hogy azt gondoljuk, hogy a teremtőnk hozott létre minket, és akkor halálkor visszatérünk a teremtőnkhöz, és úgy gondoljuk, hogy akkor a mennyországba jutunk. Ja? A belső ösvény szemlélete szerint tévedés azt hinni, mint a nihilisták, hogy halálunkkor a finom erők a durvákkal együtt elenyésznek. Ja? Tehát ugye a durva erők elenyésztése az nyilvánvaló. Tehát ugye végül is ott a durva erők azt jelentik, hogy a testünk, tehát az anyag, ugye porból lettünk, porrá leszünk, és akkor sluszi, passzi, puszi, igaz? Tehát az látható. Látható, hogy a testet elenyészik, vagy pedig ugye elhamvasztjuk, vagy akármi, ugye, mert például állatok, tehát megeszi a többi állat, ugye a embert megeszik a kukacok, és ugye, vagy pedig ugye elenyészik a tűzben, igaz? Tehát, vagy pedig ugye, mint Tibetben, ugye a kesejük falják föl a testet, tehát ez nyilvánvaló. Testből nem marad semmi, ez nyilvánvaló, igaz? Nem marad semmi. Viszont, ugye nem, a belső ösvény azt mondja, hogy ezek csak a durva erők. Ezek csak a durva erők. Tehát ugye tévedés azt hinni, hogy amikor a durva erők elenyésznek, azzal együtt a finom erők is elenyésznek. Tehát ez tévedés, azt mondja a belső ösvény. A belső ösvény szerint, amikor a durva erők kimerülnek, és erejük meggyengül, egymásban feloldódnak, egyre finomabbá válva, majd újra határozottá válnak, és múltbeli cselekedeteink hatására megjelennek, mint belső és külső erők az újjászületés különböző birodalmaiban. Ja? Tehát itt arról van szó, hogy a durva erők, még egyszer, belsőszint szerintem, hogy durva erők kimerülnek, és erejük meggyengül, egymásban feloldódnak, egyre finomabbá válva, majd újra határozottá válnak, és múltbeli cselekedeteink hatására megjelennek, vagyis a karma hatására megjelennek, belső és külső erők az ügyletélet és különböző birodalmaiban. Tehát ez azt jelenti, hogy a finom, eszenciális erők, ugye, a tudat finom energiájában folytatódnak. Tehát ugye azt mondtuk már kezdettől fogva, hogy az öt erő finom energiája nem más, mint az öt bölcsesség. Igaz? Öt bölcsesség, ami teljességgel megfoghatatlan. Tehát az olyan energia, ami semmi módon, fizikai módon nem ragadható meg, semmi módon, sem műszerekkel, se semmivel. Tehát egy finom szellemi erőről van szó, és ugye az öt durva erő, amikor föloldódik, akkor ugye a finom erők, amelyek a durva erőknek is az eszenciáját képezik, igaz? Tehát a finom erők azok beleolvadnak a tudat áramnak a finom energiájába, és ez ugye nem semmisül meg, ez folytatódik tovább, majd a halál pillanata után egy új fölépülés következik, amikor is ugye a tudati folytonosság, tehát a tudat finom energiájának az árama, ugye, újra fölépül az öt erő, egyre mondjuk markánsabb és egyre durvább módon, annak megfelelően, hogy milyen karmákat tartalmaz ugye a tudat finom energiája, ja? Mert a tudat finom energiájában nem csak az öt bölcsesség energiája megy tovább, hanem a karmikus energia is. Tehát ugye ez az alaptudatról van szó, az alaptudat, a günsi, úgy hívják a tibetiül, az alaptudat energiája megy tovább, abban benne van az öt erő, de benne vannak a karmák is, a karmikus lenyomatok is benne vannak, mert a karmikus lenyomatok, hatására az öt erőből újra fölépül, elkezd fölépülni valami, ugye, és ez az, ami ugye a köztes létben már elkezdődik, tehát a halál pillanata után hamarosan elkezdődik ez a fölépülés, ami először csak tudatszintű, és utána az új fogantatás pillanatától azután ez már testi, fizikai módon folytatódik tovább. Tehát ugye a anyamében ugye fokozatosan ugye ki a karma vezetésével, irányításával, ugye az öt erő egyre durvább módon épül, és végül ugye már fizikai szinten is kezd rendeződni, és kialakul ugye a fizikai test, és utána aztán, amikor eljön az ideje, akkor megszületünk, és akkor ugye elvágják a köldökzsinort, és akkor önálló, anyagcserével rendelkező, a fehérje alapú testben ugye élünk tovább, ha emberek leszünk, vagy pedig emlős állatok, illetve hát, hogyha állatok leszünk, hogyha pedig szellem lények, olyan a karmánk, hogy nem állatként vagy emberként születünk, akkor pedig ugye nincs fizikai fölépülés, csak egy szellemi, tudati fölépülés van, és akkor ugye egy tudatformát nyerünk, ugye, tehát egy illuzórikus testet nyerünk, ugye, olyat, mint egy álomtest, és akkor ugye abban vagyunk. Abban vagyunk. Az is az öt erőből áll, csak ott nincsen, nem jelennek meg ugye a durva fizikai formái az öt erőnek a testben. És akkor ugye itt, hogy a képen látjuk itt a hat birodalmat, ugye a hat birodalom valamelyikében ugye alakot öltünk, tehát a hat birodalom közül kettő az, ami, ahol ugye, hogyha anyagi alapú test van, a többiben csak szellemi test, szellemtest van. Nos, tehát ez a belső ösvény szemlélete. A születés és halál végtelen körében addig folytatjuk keringésünket, még mint Buddha meg nem valósítjuk a megvilágosodás legsúlytalanabb és legtisztább lényegét. Ja. Érthető ez? Ez világos, ugye? Tehát ez nem ördöngös dolog. Ez nagyon egyszerű, nagyon tiszta, hogy mondjam, magyarázata a reinkarnációnak. Ja? Nagyon tiszta és nagyon... Most ez honnan jön ez a dolog? Hát ugye ez tapasztalati alapja van ennek az egésznek, mert ugye a reinkarnáció igazából minden pillanatban megtörténik. Minden pillanatban. Tehát minden pillanat egy valaminek a vége és valami újnak a kezdete. De a régi, ami véget ér, ugye a durva szinten ér véget, ja, és a tudat finom energiája az folytatódik. Ugyanakkor a tudat finom energiája is olyan, hogy pillanatnyi természetű. Tehát az se olyan, hogy van egy, ugye a belső ösvény szerint nincs egy örök létű lélek, hanem maga a tudat legfinomabb energiája is állandóan változik. Tehát újra születik, mindig újra születik. Ja. Tehát nem egy dolog, ami halhatatlan, hanem egy folyamatos, de töretlen újraszületési folyamat. Ez a tudat. És hát ez itt különbség. Mert ezért a buddhizmusban nem beszélünk, hogy atmanról, vagy örökké való létről, lélekről, öröklétű lélekről, hanem azt mondjuk, hogy a tudat áram az olyan, mint egy folyó, ugye? És hát van ez a híres mondás, hogy a folyó vizében, hogy nem tudod kétszer ugyanabban a vízben megmosni a kezed, igaz? Nyilvánvaló, mert a víz már akkor elment. Belemártam vízbe, utána kiveszem, utána újra belemártam ugyanabba a folyóba, de az már új víz. Az már új víz. Na hát ilyen a tudat is. Tudat is olyan, mint egy folyó, azt mondjuk távolról, azt mondjuk, igen, de ez ugyanaz a személy. Ugyanaz a személy született újra, ugye, mert azt mondjuk például Karmapa, Dalai Láma, azt mondjuk, hát az ugyanaz a 16., 17. Karmapa, 14. Dalai Láma, ugye, hát ugyanaz a személy, ugye, ugyanaz a személy születünk újra és újra és újra. Igen, ez ugye a durva szinten, amit úgy hívunk, hogy látszatvalóság. A látszatvalóság a jelenségnek durva szintjén, ez így van. Tehát ugyanaz a személy. De az a személy ugyanakkor nem egy öröklétű valaki, hanem az ő tudat árama, is folyamatosan változik. Ja? Ugyanúgy, mint a folyó, folyóvíz. Ugye? Azt mondjuk, hát a Duna. Mindenkinek. Hol a Duna? Ott semmi Duna nincsen. A Duna csak egy név. Mindig új víz jön. Mindig új víz. Ha azt mondjuk, hogy Duna, akkor ott kéne maradjon. De nem maradott. Mindig új víz jön. Ja? Igaz? Tehát most oda megyek a Dunához, és mondom, Duna. Következő pillanatban már nem mondhatom, hogy Duna. Mert már nem ugyanaz a víz. Mégis azt mondjuk, hogy Duna, mert baj van a agyunkkal. Ja? Mégis azt mondjuk, hogy Duna, pedig hát az már nem Duna, hogyha ebben a pillanatban Duna volt, a következő pillanatban már nem Duna, mert ez teljesen új. Igaz? Mert új víz jött. Igaz? Nem? Ugyanígy a mécsláng, ugye? Azt mondjuk, hogy hát mindenki látja, ott van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lángot, 7 láng ég, ugye, az ott van, azt mindenki látja. Ja? Na igen, de hát tudjuk jól, mindenki járt általános iskolába, hogy ott mindig új gáz szabadul föl, ugye, az égésben, és az mindig elég, ugye? Tehát mindig új gáz, az a láng mindig megújul, folyamatosan megújul. Tehát a láng az nem maradott. Mégis, ugye durva szinten azt mondjuk, hát ott van a láng, és majd egyszer kialszik az a láng, ami ott van. De hát az a láng nincs ott, mert mindig új láng van. Igaz? Nem? Nem? Ez egyszerű. Tehát ugyanígy vagyunk a tudattal is, vagy egy vizesés, vagy egy szökőkút, ugye azt mondjuk, ó, szökőkút, jaj, de szép, egy vízoszlop. Hát ott nincs vízoszlop, ott mindig új víz jön, ami megy föl. Igaz? Messziről durván azt mondja, hogy egy vízoszlop, ott áll egy vízoszlop. Hát ott nem áll semmiféle vízoszlop, mert mindig új víz jön föl. Vagy egy vizesés, ugye, ó, a Niagara, megnézem a Niagarát. De hát hol a Niagara? Hát nincs Niagara. Mindig új víz van. Ha nem jön új víz, akkor nincs Niagara. Igaz? Csak hát megszoktuk, hogy ott mindig jön új víz, és akkor elnevezzük Niagarának, és akkor megyünk fényképezni. Ja? Láttam a Niagarát. Ja? Tehát ez egy durva szintű gondolkodás. Tehát a durva szintű gondolkodás szintjén igenis beszélünk ugye személyekről, stb., de ha finomabb, tehát filozófiabb, vagy valóságosabb, mondjuk közelebbről, jobban belemegyünk a valóságba, hogy mi is van ott, akkor azt mondjuk ott, hogy állandóan új dolog van. Ja, állandóan új dolog van. Tehát a Dalai Láma se ugyanaz, amikor 2 éves korában, vagy 3 éves korában, 10 éves korában, 18 éves korában, 60 éves, ez nem ugyanaz. Igaz? Nem ugyanaz az ember. Mi se vagyunk ugyanazok. Ha visszagondolunk, mik voltunk ugye általános iskolában, bigficek voltunk, milyenek voltunk kamaszként, amikor megőrültünk, ugye, hogy ha volt párunk, akkor attól, ha nem volt, akkor attól, ugye, máson nem is járt az eszünk. Ugye, hát már nem olyanok vagyunk, kicsit mások, majdnem, ugyanolyanok, de nem egészen. Most már azért mással is foglalkozunk, nem csak azzal. Ugye, most már megélhetéssel is foglalkozunk, meg lehet, hogy már a nyavajáinkkal is foglalkozunk, meg egy csomó minden mással, ugye, meg esetleg filozófiával is foglalkozunk. Ugye, tehát mások vagyunk, mint 15-16 éves korunkban voltunk, igaz? Ja. Igaz? Tehát nem ugyanazok vagyunk. Ez természetes. Ugyanígy életről életre is azt mondjuk folytatódik, de hát nem vagyunk azért pontosan ugyanazok. Tehát például megnézzük a 14 dalai lámát, ugye mindegyiknek más-más karaktere volt. Megnézzük a 17 karmapát, ugye most a 18 van ugye ráadásul, ugye, akkor az mind kicsit más. Megnézzük például a 2 17. karmapát, ugye ott vannak a képen, mások. Nem ugyanaz az ember, nem tükörkép, az egyik olyan, mint a másik. 2 tojás, nem 2 tojás, egészen különbözőek, igaz? Mind a 2 karmapa egész különbözőek. Ott van a 16. karmapa, mind a 3 karmapa egészen különbözőek, ugye? Vagy ott van ugye például a 6. dalai láma esete, ugye, aki egy bohém lélek volt, ugye szerelmes volt, megszökött a potalából, ment a lányok után, költő volt, gyönyörű szerelmes verseket írt, és ő mégis dalai láma volt, ugye? Ja, tehát ugye jelen dalai láma pedig szerzetes. Az összes többi dalai láma ugye szerzetes volt is. És nem tudunk a női kapcsolataikról. A szerzeteseknek nem beszélünk a másik nemmel való kapcsolatairól, igaz? Nem illik. Na, a lényeg az, hogy ezzel nem törődött a 6. dalai láma, hanem ő nyíltan hirdette, hogy ő szerelmes, és hogy az ő jidamja az ő szerelme. És olyan verset írt, hogy Ha lámára akarok gondolni, akkor reménytelen vagyok, de a szerelmem képe azonnal megjelenik magától. Nem is gondolok rá, magától megjelenik. Na hát ezzel mi is így vagyunk, azt hiszem. Főként, főleg ugye nagyjából. Nos, tehát ez fontos érteni, hogy hogyan gondolkozunk a buddhizmusban. Tehát van túlélés, folytatás, de nincs öröklét. Tehát nincs egy öröklétű entitás, ami azt mondja, hogy ez a lélek, ami örök életű és nem változó. Ilyen nincs a buddhizmusban, hanem van tudat, de a tudat az egy olyan, mint egy folyó, úgy azt mondjuk tudatáram, ami változik. Hoz magával egy csomó mindent, tehát a tudat hozza magával ugye a Buddha természetet is, hozza magával a karmát is, életről életre. Ja? De olyan, mint egy folyó, ami mindig megújul. Ugye a folyó, vagy egy vizesés, ami mindig megújul, mindig új víz. Ja? De hát ugye, mint a folyó is, ugye ugyanabba a mederbe megy, nagyon hasonlít ugye az új víz folyása a régi víz folyásához, vagy mondjuk egy vizesés, ugye ugyanabba a mederbe, ugyanolyan sugarakba, ugye különböző ágakra oszlik, ugyanúgy oszlik, tehát nagyon hasonló ugye az új víz viselkedése a régi, az előző vízhez, tehát ilyen módon ugye nagyon sok hasonlóság van, ugye nekünk is az egyik pillanatunkból folytatódó új pillanatnyi létünkben, ugye, mert ugye ez az élet, amit mi ugye egy dolognak érzünk, ez is ugye állandó megújulás, állandó változás, de a következő pillanat nagyon durva szempontból, nagyon hasonlít az előzőhez. Tehát olyan, mintha ugyanaz folytatódna tovább. Nem, mindig új dolgok születnek, de van egy bizonyos kontinuitás. Ja? Egy változó kontinuitás, finoman változó kontinuitás, de a kontinuitás megvan. Érthető ez? Nem? Nem érthető? Hát gondoljatok a lángra, gondoljatok a vízesésre, olyan a tudat. Tehát ahogy a vízesés is folyamatosan megújul, a tudat is folyamatosan megújul. És ez egy óriási dolog, különösen, hogyha az ember a gyémánt úttal foglalkozik, mert ez azt jelenti, hogy minden pillanatban, bármely pillanatban meg lehet szabadulni. Ja? Tehát nincsen egy determináltság, hogy ennek így kell lennie, hanem minden pillanatban újra születés van. Minden pillanat, ez azt jelenti, hogy minden pillanatban meg lehet, egy pillanat alatt meg lehet szabadulni a szenvedés világából, a zavaros tudatból. Ez olyan, mint a fölébredés. Az ember álmodik, alszik, és csak a fölébredés megszabadult az álomból. Egy pillanat alatt. Fölébredt, megszabadult az álomból. Tehát ehhez hasonlóan a zavaros tudat álomszerű kavargásából is egy pillanat alatt föl lehet ébredni. Ja? Ez ugye a Mahamudra és a Dzogchen lényege, tanítása. Ja? Tehát ezért lehetséges, mert a tudat nem determinált, nem egy öröklétű valami, aminek ugye mondjuk itt teljesen megvan határozva, hogy hogyan lesz a jövője. Nincsen ilyen, hanem minden pillanatban tökéletes lehetőség van a szabadságra. Minden pillanatban teljes lehetőségünk van a szabadság. Minden pillanatban, bármelyik adott pillanatban, itt most ebben a pillanatban tökéletesen meg lehet szabadulni. Minden a zavaros tudat teljes álomszerű kavargásából. Csak föl kell ébredni. Ja? Akkor ugye mondjuk, hogy ja? És akkor van, aki boldog lesz, látjátok? Van, aki meg, hogy egy depresszióba süllyed. Mert megijed. Másik ember meg, boldog lesz. Van, aki csak csodálkozik. Van, aki éppen csak így, Riad a, riad a darma álmából, ugye. Ja, egy pillanat alatt lehet, meg lehet szabadulni a zavaros tudatból. Például amikor jó, megijesztenek minket, akkor egy pillanatra általában felébredünk, de nagyon. Ja, sokszor annyira, hogy teljesen elfeledkezünk magunkról. Ez az a pillanat, amikor a gyűrűs izom is elernyed. Ja? Annyira elfeledkezünk magunkról, a nagy felébredésben. Ja? Az ijegységben, hogy mondjam, az ijegység. Ezek komoly dolgok. Komoly dolgok. Ja? Ugye azt mondják, hogy a tüsszentés, az ásítás, ja? És egyéb orgazmus, és ilyen, ahogy ilyen rendkívüli történések, az kis megvilágosodások. Csak persze, hát mi ásítunk, és utána újra elalszunk. Ja? Tehát ezek olyan belső extra késztetésből születő dolgok, amiket mi ugye nem akaratlagosan ugye szabályozunk, és ezek mind alkalmat adnak. Ezek ugyanúgy, mint a ugye, amiről tegnap, aki itt volt, beszéltünk róla sokat, hogy ugye ilyen vulkánikus kitörései a Buda természetnek. Tehát a Buda természet bennünk van, mint egy óriási vulkánikus erő, ugye, és amikor például az ember nagyon begurul, nagyon megharagszik, tehát elönti az agyát a méreg, ugye, akkor azt nem is tudjuk féken tartani, olyan erő. Jön ki belőlünk ez a belső erő. Vagy amikor az emberben óriási vágy születik, akkor is egyszerűen nem tudjuk féken tartani. Ugyanígy, amikor az ember tüsszent, azt nem, nagyon nehéz elnyomni, mert orrunkat megnyomjuk, az vagy sikerül, vagy nem. Ja? Vagy ásít az ember, azt is megpróbálhatjuk elfolytani, de akkor is ugye lejátszódik, esetleg nem nyitjuk ki a szánkat tágra, de az ásítás ugye megy magától tovább, ugye. Tehát ugye ezek ugye belülről jövő dolgok. Ugyanígy a meghatottság, ugye, a megindultság, az ember lát valami nagyon megindító dolgot, és akkor ugye könnyek szöknek a szemébe, ugye, vagy pedig föláll a szőr a hátán, vagy a karján is, ugye, és egész, hogy mondják, bizsereg az egész teste. Ezeket nem tudjuk megállítani. Ezek mind ilyen vulkánikus, kitörésszerű megnyilvánulásai a Buda természetünknek. Az jön föl. Ja? Az jön föl. Tehát, hogy van bennünk valami sokkal több, mint amihez hozzászoktunk. A felszínes énünk, ugye az rendes, az ugye nyakkendőt köt, vagy nem köt, az ugye rakosgatja a lábát előre, hátra, ugye a gondolatai ugye, így jönnek, úgy jönnek, szokásos módon ugye az ember még a gondolatmeneteiben is önmagára ismer, hogyha furcsa gondolatai vannak, az ember megijed, hogy jutott nekem ilyen eszembe. Tehát még minden szinten ott van ez, hogy önmagunkra ismerünk, igaz? Tudom, hogy én ilyen vagyok. És aztán jönnek ezek az extrák, hogy ásítani kell, vagy tüsszenteni kell, hogy hívják, hasonló dolgok, ugye? Vagy jönnek a harag kitörések, düh kitörések, vagy pedig egyéb dolgok, ugye? Akkor az ember nem ismer magát. Hát olyan én nem ilyen vagyok. Hát de ilyen vagyok, csak egy mélyebb szintről törnek ezek föl. Ja? Ja. Így van, nem így van? Hát vagy van, vagy nincs. Van, vagy nincs? Hát vagy van, vagy nincs, nem tudom, mindegy, tök mindegy. Úgy is fogunk még ásítani eleget. Igaz? Ja. Nos, tehát ez nagyon fontos, tehát az öt erőről beszélünk, tehát az öt erő, így dolgozik, amikor meghalunk, akkor azok leépülnek, és de utána, tehát nem szűnnek meg, mert az durva erők finom eszenciája, finom energiája, az ugye folytatódik tovább, és aztán utána a köztes létben újra kezd épülni. Fölépül a tudat gyakorlatilag. Az egész tudat fölépül a köztes létben. Ja, újra fölépül a tudat mindenestől. Annak ugye a leírása, ez a 12 nidánál, vagy a 12 kapocs, ugye, amik itt ennek a körnek a külső vékony peremén látható, 12 különböző kép, amiből a Viki csak egyet akar el. Lényeg az, hogy ott le van ez írva, azt lehet tanulmányozni, ha valakit érdekel, erről is van irodalmunk. Lényeg az, hogy az mind a köztes létben történik. A köztes létben a végig, tehát a 12 fokozatban fölépül a tudat, és utána ugye ez a fölépült tudat, ebben már működik az öt erő, ugye, szellemi, lelki szinten, és utána ugye, amikor eljön az ideje, ha eljön az ideje, akkor megtörténik ugye a fogantatás, és akkor fizikai testben ugye folytatódik tovább a dolog. A fizikai test is fölépül az öt erőből, ugye, a karma irányításával, és akkor ugye megint jön egy fizikai testben folytatott élet egészen a következő halálig, és akkor utána megint leépülés, megint újra fölépülés, fogantatás, és itt tovább. Újra, és újra, és újra. Ja? Ez ugye a belső ösvény szemlélete. No, itt abba is hagyjuk, mert az időnk lejárt, majd folytatgatjuk a dolgokat tovább. Valamikor. Van valakinek ehhez hozzáfűzni valója? Igen?
Csöpelában nagyon sokszor volt szó arról, hogy mennyire pillanatszerű a tudatunk.
Igen.
Viszont egyre inkább úgy tűnik a meditációban, mintha a tudat jelen lenne egyszerre a múltba is és a jövőbe is.
Aha. Múltban is, és ez hogy nyilvánul meg?
Az emléknek a helye, hogy tulajdonképpen olyan, mintha ott is jelen lenne, és néha olyan, mintha előre megérzek dolgokat, és be is következik, hogy az úgy volt, és előre, mintha mégis
determinált. Értem. Hát igen, a tudat, azt úgy mondják, hogy a tudat nem függ a három időtől. Ja? A tudat az, a tudatban benne van a három idő, így mondják. Tehát a tudat ugye az ismeri a három időt. Tehát az idő az a három idő felosztás, vagy múlt, jelen, jövő, az egy mesterséges felosztás. Tehát az a tudattól idegen dolog. A tudat természetében nincsen múlt, jelen és jövő. A tudat az ismeri, egyszerre ismeri a múltat, a jelent és a jövőt. Ja? És ez, ahogy mondod, meditációban is előfordul, hogy az ember ugye meglát dolgokat, és azok bekövetkeznek. Ugyanígy van, aki megálmodik dolgokat, és bekövetkeznek, igaz? Tehát a tudat, különösen az álomban, ugye az általánosabb, hogy a tudat, kinyilvánítja ezt a képességét. Tehát az álomban szabadabb a tudat, kötetlenebb a tudat, mint az ébrenlétben, ugye nem annyira, hát ugye borzasztó sok szociális, meg egyéb kötöttségüket veszünk magunkra, és ugye így azután ugye az ébrenlétben a tudat sokkal, sokkal korlátoltabb, kötöttebb, mint az álomban, és mondom, hát sokan... Nem mondom, hogy általános, de sokaknál előfordul, hogy néha-néha egyszer-egyszer életükben megálmodják a jövőt. Ez azért lehetséges, mert a tudat számára igazából nincs jelen, múlt és jövő.
És ja? Ez a pillanatnyiság, ez vagy hogy illeszkedik ez olyan?
Ez nem gátolja, nem mond ellent a pillanatnyiságnak. Egyáltalán nem mond ellent a pillanatnyiságnak. Ja, nem mond ellent. Mert a pillanatnyiság ugye azt jelenti, hogy a tudat hozza magával, mint a folyó is hozza magával a hordalékot, ugye, a tudat, meg a vizet, meg mindent, a tudat hozza magával a karmát, a karmikus tendenciákat, és de azok is pillanatnyi természetűek, azok is mindig megújulnak, és valami hasonló, az előzőhöz hasonló születik. Ja? Nagyon hasonló. Ja? Ja, tehát ez olyasmi, mint a, mondjuk a mozgókép, az is egy jó példa erre, akár a tévére gondolunk, akár a filmre, ugye, hogy a filmen is, ugye, tudjuk, hogy nem tudom, 24 kocka, amikor egy másodperc alatt lemegy, az már egy folytonosságnak tűnik. Pedig hát ott nincs, ott álló képek vannak, amik, hogyha elég gyorsan követik egymást, akkor az egy folytonosságnak tűnik. Ja? Ehhez kell hasonló a tudat. Vagy a tévén ugye egy pont futkos, borzasztó gyorsan a keresztbe kasulott a képernyőn, és akkor az úgy tűnik, mintha Clark Gable csókolózna Marilyn Monroe-val, ha ilyen volt. Ja? Úgy tűnik, pedig hát ott csak egy ezért fut borzasztó, eszeveszett gyorsasággal egy kis fénypont rohangál, ugye? De ha azt lelassítjuk, akkor se Clark Gable nincs, se Marilyn Monroe, hanem ott csak látjuk, hogy megy egy kis hülye pont, és teljesen az orruknál fogva vezet minket. És egy olyan illúziót szül, ami csak a mi agyunkban jelenik meg. A képernyőn az nincs. A mi agyunkban jelenik meg. A képernyőn az nyoma sincs. A képernyőn az csak mechanikusan futkos egy fénypont, ami néha, hogy mondjam, intenzitást vált, meg színt vált, vagy a jó ég tudja pontosan. Ja? Tehát ilyen a tudat is. Tehát a szokások és a karmák ugye révén úgy tűnik. Tehát a tudat ezeket a tendenciákat hozza magával, de a tendenciák is olyanok, hogy pillanatnyilag megújulnak. Hát mint az elektronikus dolgok, ugye? Elektronikus. Ez az áram is azt mondja, hogy jaj, áram, ez folyamatosan ég a lámpa, hát pedig tudjuk, hogy váltóáram van, ugye, és nincsen folyamatos, az áram se folyamatos, az is ugye váltóáram, pedig az is egy folyamatos dolognak tűnik, hogy hát nem hunyorog a lámpa, nem hunyorog. Pedig hát hunyorognia kéne, mert hát váltóáramról beszélünk, igaz?
Azért nem.
Tessék?
A lámpának azért nem, hogy a izzószál még fölizzik
be. Igen, de hát... De hát, hogyha az izószál frankó lenne, nem lenne ilyen lusta, akkor az így kéne, hogy vibráljon. Másodpercenként 50-et kéne vibráljon, villanjon, igaz? De hát nem, mert ugye megvan a tehetetlensége, ugye az izzószálnak, vagy nem tudom, a LED hogy működik, azt már nem is akarom tudni. Lényeg az, hogy hát semmi, tehát nem folytonos, az se. Mégis annak tűnik, mert így vagyunk a valósággal, így vagyunk a tudattal is. Ennek semmi, nincs semmi ellentmondás azzal, hogy a jövőt meg tudjuk érezni, hogy emlékezni tudunk a múltra. Semmi ellentmondás nincs, mert ugye csomó minden van a tudatban, ez a karma révén van, ugye, a karma révén emlékezünk, de a karma is pillanatnyi, tehát az se folyamatos. A karma, a karmikus tendenciák, azok is pillanatnyi természetűek, csak mondom, a egyik villanás, következő villanás nagyon hasonlít az előző villanáshoz. Ja? Nagyon hasonlít. Nem ugyanaz, új villanás, de nagyon hasonlít az előzőhöz. És így úgy tűnik, hogy viszi magával ugyanazt, folytatja tovább. Tehát ilyen a tudat. Ilyen a tudat. Ja?
És ehhez az állapotához, tehát amikor képes előre is, vagy visszafelé is, ehhez miért csak a jelenbe tudunk hozzáférni? Mert egyébként úgy abba bele kell, tehát az kell egy ráhangolódás, hogy ezek a képességek jöjjenek.
Igen.
Hogy ez miért csak a jelenen keresztül nyilvánul meg, hogy valójában, hogy mondtam, hogy mind a három időt magába foglalja.
Na, hát a tudatosságot csak mindig a jelenben van. Mindig a jelenben van. A tudatosságot, az a jelenben van. Tehát a jelenben tapasztalod meg igazából a jövőt, meg hogyha megálmodod, a jelenben tapasztalod meg a múltat, ha emlékszel rá, Tehát a tudatosság az mondhatni, a tudat az pillanatnyi természetű, és mindig itt van, mindig a jelenben van. Mindig a jelenben van. Ja, tudat mindig a jelenben van. Tehát a jelen az magában hordozza a múltat és a jövőt. Ja? Mint lehetőséget. Lehetőséget. Nem determináltan, de mint tendenciák halmazát. Ja? Tendenciák halmazát. Tehát a jelen az változhat, te megálmodhatod, és nagyjából úgy be is következhet, de nem biztos, hogy pont úgy. Lehet, hogy nem is következik be. Ja? Tendenciák megvannak. Tehát karmikus tendenciákról beszélünk csak. Nem karmikus determináltságról, karmikus tendenciákról. Amik, ha minden úgy alakul, bekövetkeznek, de változtathatók. Ugye ez is nagyon fontos, mert a fejlődésnek ez ad lehetőséget. Hogyha azt mondják, karmikus determináltság, akkor nincs fejlődés. Akkor hol a fejlődés lehetősége? Nincsen. Nincsen. Viszont csak tendenciákról beszélünk, karmikus tendenciákról, amik alakíthatók, tehát a karmát meg lehet tisztítani, vagy pedig alakítani, irányítani lehet, ugye? Irányítani lehet a karmát. Ja, tehát például van az embernek egy jó tanítója, aki nyakon vágja az embert, és akkor nem csinálja azt a hülyeséget, amire készült. Igen? Dur. Jaj, nem. És akkor megváltozik a karma. És akkor változik. Hát ez a fejlődésnek a tanulás, a fejlődésnek ez a ugye a feltétele. Most ha determináltság lenne, akkor hiába van a tanító, hiába ütver a tanító, akkor se tudna megváltoztatni semmit, mert hát determináltság van. Az karma mechanikusan bekövetkezik. Ilyen nincsen. Ilyen nincs. A karma is lehetőségekre, lehetőség szinten működik, tehát tendenciák vannak, amik változtathatók. Sőt, ugye a magunkkal hozott karma is megtisztítható. Megtisztítható, meg lehet szabadulni a karmáktól. Ja. És ez mind azért lehetséges, mert a tudat pillanatnyi természetű. Ha nem lenne az, akkor... Tehát, hogyha egy vonal természetű lenne, akkor nincs lehetőség. Akkor nagy baj lenne. És akik ebben hisznek, mert sokan ugye ebben hisznek, azok magukkal szúrnak ki. Mert sokan ebben hisznek, a determináltság, stb. És akkor így kell lennie, nincs más mód, nincs lehetőség. Ugye azok emberek önmagukat pusztítják. Jó? Tehát erre vigyázni kell. Ezért ugye fontos a meditáció, mert meditációban az ember egyre finomabban megtapasztalja a tudatát és a valóságot, a mulandóságot, ugye amikor buddhizmusban ezen nagyon nagy hangsúly van, ugye amikor ürességről, mindenki ismeri ezt a szót, hogy üresség, hát az üresség igazából mulandóságot jelent, hogy minden mulandó, minden pillanatnyi természetű. És hogyha egyre finomabban megtapasztaljuk az életünkben a mulandóságot, akkor egyre inkább látjuk a lehetőségeket. A mulandó, akkor ott vannak a lehetőségek, ugye? Ott vannak a lehetőségek. Tehát, és akkor ugye a tudat, hogy hívják, megterik derűlátással. Pont a mulandóság révén, ugye, az ember mulandóság, meghalok, ugye, nem, a mulandóság nem akarok én a halálra gondolni, van elég bajom, és akkor ugye pontosan a mulandóság meditáció révén vesszük észre a lehetőségeket. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Jó? Jó, ez így. Hát ha jól, hanem jól, ennek most vége. Aztán, ha vannak így kérdéseitek, ezt érdemes olvasgatni, ezt a kis füzetet, bár ez eléggé, tehát ez, amiről beszélünk, azokat a részeket inkább, mert ott ugye megmagyaráztam részletesen, tehát egy eléggé stram írás ez, tehát nagyon koncentrált írás. Tehát az ember így elolvassa, akkor nagyon sokat kell elmélkedni rajta, hogy az ember tényleg ezeket az eszenciális, rövid tőmondatokat az ember ugye a tényleg tapasztalati tudással, hogy mondjam, megértse, tapasztalati tudás révén megértse. De nagyon figyelmetekbe ajánlom, 5 erő Tinle Norbu Rinpoche-nek a írása alapján készült, és nagyon-nagyon eszenciális, hát mondjuk így, hogy gyakorlati filozófia, tehát nem elvont elméleti filozófia, a buddhizmus elméleti filozófia, ez kibírhatatlan, ez borzalmas, tehát a gyakorlati filozófia az viszont csodálatos, tehát ez oda tartozik. Ugye vannak a buddhizmusban van az, amit úgy hívunk, hogy a lényegi tanítások. Na hát, itt mi a lényegi tanításokkal foglalkozunk, és ez is a lényegi tanítások szellemében készült kis rövid írás, ami magába foglal mindent, az egész ösvényt, egész megvilágosodásig mindent. Ez egy nagyon jó kis könyv. De azt tanácsolom, hogy amiről beszéltünk, azt próbáljátok azokat olvasni, és emlékezzetek, és akkor gondolkozzatok, gyúrjátok, hogy is volt, mi is volt, és akkor megértjük, és akkor összeáll a dolog, és ez nagyon fontos, mert tényleg a tudatunkban olyan káosz van, ugye a materialista káosz, hogy az egy nagyon nagy akadály, a fejlődésnek egy óriási akadálya, a materialista káosz. Jó? Nos, akkor szedjük megint össze magunkat, gondoljunk erre a csodálatos délelőtre, amikor is egy ilyen rendkívüli, egyedülálló módon ilyen lényegi dolgokkal tudtunk foglalkozni, amelyek nem csak a mi számunkra, de az egész világ számára óriási jelentőséggel bírnak. Még akkor is, hogyha csak mi foglalkozunk velük, de ezek olyan nagy erői dolgok, hogyha csak valaki, néhány ember foglalkozik ezekkel a dolgokkal, az is óriási áldás és segítség az egész világ számára. Mert a szellemi energiák, amelyek felszabadulnak így munka közben, azok az egész világot gyógyítják. Tehát gondolkozzunk így, tehát most ez megtörtént, a mai délelőtt folyamán, ez egy csodálatos dolog. Örvendezzünk tényleg lelkünk mélyéből, hogy ez megtörtént, és hogy ennek részesei voltunk, közvetlen részesei, és aktív részesei voltunk. És mindazt a szellemi energiát, szeretet energiát, bölcsesség energiát, amelyet fölszabadítottunk ilyen módon a Buddha természetünkből, mindezt, ez most itt van. Itt van a világon, itt van, ez megszületett azáltal, hogy ezt elvégeztük. Itt van, ezt az energiát mind tegyük közkincsé, bocsássuk az egész világ és az összes lény rendelkezésére, és ezt tényleg gondoljuk meg, és tényleg tegyük meg, és kívánjuk, hogy ezáltal az összes lény szabaduljon meg minden szenvedéstől és a szenvedés minden okától, beleértve a betegségeket, a háborúkat, a nyomorúságot, mindent, a gyilkolást, a szörnyűségeket, még a pokolot, poklokat is bele lehet érteni. Ott, onnan is szabaduljon meg minden lény ezáltal. És érjék el a tökéletes, megvilágosult állapotot. Köszönöm. Minden jót. További minden jót kívánok.
Köszönöm szépen a tájtát.
Yeah, thank you so much. Én is adok neked valamit, gyere. Ezt köszkincs, ez rám nem vonatkozik.